indítja nekünk a következő szakaszt. Péter első leveléből a második fejezet első 5 versét olvasom. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áltozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amíg előkészül a helyszín, addig elmondom, hogy minden este 2 darab bizonyságtevőt fogunk meghallgatni. Önmagában is fontos a bizonyságtétel, mert épülhetünk belőle, de ezáltal megismerhetünk kicsit mélyebben két-két gyülekezeti tagot ezeken az estéken. Ma este Brockhauser Gabi néni lesz az egyik bizonyságtevőnk, a másik pedig Tarcsa Gusztáv, aki majd elmondja magáról, hogy hogy került a gyülekezetünkbe. Szeretettel várjuk akkor őket ide az előtérbe.
Tehát szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Brockhauser Sándorné Gabi néni vagyok, és a motto, amihez ma a bizonyságtételt kapcsolom, mi is kiket a bizonyságoknak így nagy felege vesz körül, Zsidókhoz írt levél, 12. rész, első vers. Úgy érzem, hogy valóban Isten jelenlétét, szeretetét egész életemben érezhettem, fájdalmak, szomorúságok, boldog, békés időszakok idején. Átérezhettem a 73. Zsoltár szavait, de én mindenkor veled vagyok. Leírtam, és olvasni fogom azért, hogy az időkeretet, azt a 8-10 percet valóban tudjam tartani, mert különben nagyon sokat tudnék beszélni és mesélni, elmondani. Úgy érzem, hogy a jelenlévők közül nagyon sokan nem tudják életünk legnagyobb csodáját, és ezért azt még a felolvasás előtt elmondom. Amikor második unokánk megszületett, a születése pillanatában kiderült, hogy nagyon komoly probléma van, méghozzá nincs meg a két vérkör, ami azt jelentette, hogy azonnal műteni az Országos Kardiológiai Intézetben, ahol a Prodan professzor mondta édesanyjának, hogy feje a tejet, fagyassza le, mert a picinek szüksége lesz rá, édesapa imádkozik, én pedig végzem a dolgomat. Úgyhogy az volt, hogy nem csak édesapa, nem csak a család, hanem az egész gyülekezet tényleg feltett karokkal imádkozott, és most 21 éves lesz a Ádám. Úgyhogy ezt teljes csodaként éltük meg. Akkor innentől olvasom. 11 éves koromban édesanyámmal és öcsémmel jöttünk az Újpest belsővárosi gyülekezetbe, ahol az istentisztelet után Móri Ilike szaladt utánunk, és hivatgatott minket a gyülekezeti alkalmakra. Innentől tulajdonképpen teljesen otthonunk lett a gyülekezet, azóta is érezzük az imádkozó szeretetet, a minket teljesen körbevevő, tényleg szeretetet. Lelki testvéreket kaptunk, és itt adott Isten társat, akivel 48 évig jóban, rosszban, boldogságban, egészségben, betegségben, hálaadással élhettünk. Itt nőhetett fel két fiunk, Sanya és Tama, életre szóló barátokat találva. Eljegyzési igénk az volt, Máté 5:16, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Sajnos sokszor csak kormolt vagy füstölgött a gyertyaszál, de akkor tulajdonképpen bocsánatot kérhettünk a gyerekeinktől, hogy Isten után őket bántottuk meg legjobban magatartásunkkal. Istennek hála, mindként fiunk komoly hívő ember lett, és külön nagy hála, hogy feleségeik is hívő emberek, amiért nagyon, tényleg nagyon hálásak vagyunk, és 8 unokánk kért szintén. Sanyáéknál 5, Tamáéknál 3 unokánk van. Szinte hihetetlen, hogy Sanyit már 4 éve, hogy magához hívta az Úr. Az akkor 5 éves Sáni, legifjabb Brokhalzer Sándor, nagyon komoly kérdéseket tett fel. Nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy 5 évesen megfogalmazza a legfontosabb, az élet legfontosabb kérdését. Mi lesz velünk halálunk után? Hol van most Sanyi papi? Megpróbáltam 5 éves szinten érthető válaszokat adni. Hitem szerint az Úr Jézusnál van, ahol teljes örömben dicsérheti őt, mert akik itt a földön elfogadják Jézus szeretetét, ő hozzá kerülnek. És mi lesz azokkal, akik nem hisznek Istenben? Úgy gondolom, hogy akik ebben az életben elutasították Istent, aki maga a szeretet, azok halálok után a teljes szeretetlenségben fognak lenni. Aznap esti imádság közben hallom, hogy Sánim szipog. Mi történt, csillagom? Én nem akarok az örök szeretetlenségbe kerülni. Átöleltem és elmeséltem, hogy én is éreztem ilyet, Viatorbágyon még Liza néni idejében. Úgy éreztem, hogy én is oda kerülök, és akkor eszembe jutott, hogy van ígéretünk, hogy mi örökké az Úrral leszünk. Róma 8:38-39, és felolvastam neki a Bibliából. Semmi más teremtmény nem szakadhat el minket az Istennek szeretetétől, mely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. És akkor már sírtunk mind a ketten. Átöleltem, és ebbe belekapaszkodhatunk egy életen át. Nagyon szeret téged, titeket az Úr, és nyugodtan elaludt. Reggel rohant hozzám, nyakámba borult. Köszönöm, Gabi mami, hogy megvigasztaltál. Napokban történt Tamáékkal, Édi Tama elutaztak, és én voltam aznap a 3 gyerekkel. Bendegúz megszólalt, hogy este pizsi parti jó, de olyat, hogy beszélgetünk. Így az esti imádság után beszélgettünk, fekve félhomályban. Sok minden szóba jött, így a Biblia olvasás is. Megbeszéltük, hogy miért fontos, mert így tudunk kapcsolatot tartani az Úrral, így tudunk ráfigyelni. Beismertem, én is sok mindent nem értek, és igen, vannak olyan részek, unalmasok, nemzetségtáblázatok, amit én is sokszor átugrok, de édesanyas édesapa már fiatal koruk óta rendszeresen olvastak Bibliát. Amikor még nem voltak házasok, akkor is kérdezte Zsófi. Igen. Sőt, édesanyja minden hittanórán bibliai vetélkedő mindig elsőnek jelentkezett, és jól válaszolt. Másnap reggel együtt olvastuk a Timóteushoz írt levélből, ne vitatkozzatok, üres lármákat kerüld. Ezt értettük mind a 4-en. Este Zsófika teljesen emlékezett rá. Vacsora időben sürgettem őket, gyorsan igyekezzünk fürdeni, stb. Szüksége van rá, de Gabi mami, még nem is imádkoztunk. Nagyon elszégyeltem magam. 8 unokánk van. Nagyok hídben járnak, kicsik is komoly kérdéseket tesznek fel. Belekapaszkodom Isten ígéretébe. 1 Mózes 17:7. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is. Örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Így viszem minden nap imáimban őket az Úr elé. Az elmúlt időszakban nagy erővel támadta Sátán, megtalálta a legkisebb hajszálrepedéseket is, hogy hol támadjon, békétlenséget, nyugtalanságot okozzon. Megpróbáltam veszteg magadni. Ti csak magadjatok veszteg, az Úr hadakozik értetek. 2 Mózes 14:14. És minden elsimult. És régóta nem értett igelet világos, Jakab 1:2. Teljes örömmelnek tartsátok, atyámféi, amikor különféle kísértésekbe estek. Hát őszintén soha nem örültem a kísértéseknek, és nem értettem, hogy hogy lehet ennek örülni. Most úgy éreztem, értem. A Sátán akkor támad, ha egyensúlyban vagyunk Istennel. Ki akar zökkenteni, el akar téríteni. Tehát ha támad, akkor jó helyen vagyok. Ennek lehet örülni, és Isten előzte a sátánt. És nem sokára rá, de amikor nem maradtam veszteg, én akartam megoldani, elbuktam. Ingerült, szeretetlen, békétlen voltam, és nem örültem. De hálás voltam, hogy Isten újra megmutatta, hogy csak ő belé kapaszkodva tudok megállni, ellenállni a sátán támadásainak. És végül vegyük észre az Úr ajándékait életünkben, és adjunk hálát az ő kimondhatatlan ajándékaiért. 2 Korintus 9.15. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és Isten áldjon mindannyiunkat.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. A nevem már elhangzott, Tarcsa Gusztáv Sándornak hívnak, de legtöbben csak Gusztinak ismernek. Az én bizonyságtételem elején is lenne egy ige. Ez egy kicsit hosszabb lenne, de nem tudom igazából, hogy követ-e esti áhítat még minket. Úgyhogy ha nem, akkor talán a gyülekezet elfogadja, hogy most egy kicsit hosszabban is lesz egy ige szakasz, amit felolvasnék. Az 1 Királyok 17:7-16-ig ez a sareptai özvegyasszonynak a története illéssel. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és maradj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és azt mondta, hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt, a te Istenedre az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenjbe kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak ezután készíts, mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, ahogy igéjében Illés által megmondta az Úr. Hosszú ige szakaszt olvastam fel, és alapvetően ennek az igének úgymond a tanulsága vagy a párhuzama lesz a bizonyságtételemnek a fókusza. Többen a gyülekezetből tudják, hogy teológus hallgató vagyok, és némelyek azt is tudják, hogy pont mielőtt a gyülekezetbe kerültem, azelőtt egy évig szüneteltettem a tanulmányaimat a teológián, és ennek nem csak objektív okai voltak, amiket általában szoktam mondani, amikor az emberek megkérdezik, hogy miért jártam el így, hanem alapvetően az is, hogy a harmad év végére a teológián egy nagyon mély időszakba jutottam, amikor a lelki életem Istennel nagyjából olyan szintre csökkent, vagy a reménységem Istenben, mint a sareptai özvegyasszonynak az a marék kis olaj, meg az a kevés kis liszt, ami rendelkezésére állt. Sok mindent tettem az alatt az egy év alatt, ameddig szüneteltettem a tanulmányaimat. Hazamentem a családomhoz Pápára, ahol nevelkedtem, és ez alatt az idő alatt viszont nem akartam teljesen úgymond más irányt venni, és ezért nem tudom, a testvérek közül hallott-e valaki a Fiúság Akadémiáról, ott töltöttem el egy évet, és egyébként annak megelőzéseképpen nyáron egy hétig a Fiúság héten is részt vettem, amit úgy lehetne összefoglalni, hogy egy hét csak az evangélium, úgymond, és a gyülekezet tagjai közül akkor ismerkedtem meg jobban Tikász Andrással és a feleségével, és úgymond erre a lelki infúzióra volt szükségem ahhoz, hogy ez alatt az egy év alatt nagyjából visszaépüljön a hitem, Istenben, és így a reménységem, hogy Isten tud jót tervezni, tud jót készíteni. Mert nagyon érdekes, hogy pont ez volt ma az aranymondás, hogy mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr, hát ha valamire erre volt szükségem abban az egy évben, mert a Covid és a tanulmányaim és minden együtt az életemben arra mutatott, mintha Isten nem lenne jóságos, mintha Isten nem jót készítene. És ez alatt az egy év alatt Isten nem hagyott munkanélkül, úgymond. A gimnáziumomban, ahol érettségiztem, a Pápai Református gimnáziumban, ott egy éven keresztül azzal bíztak meg, hogy egy ifiszerű közösséget vezessek 7 fiatalból, akikkel hetente találkoztam, és igei alkalmakat tartottam nekik, és arra készítettem fel őket, hogy nyáron egy hetet szolgáljunk egy felvidéki református gyülekezetben. Ezekre az alkalmakra nagyon nehezen készültem fel, mert hétközben sokszor nem imádkoztam egyáltalán, csak az alkalmak előtt. Sokszor kitekertem pápa mellé egy mezőre, és ott ültem néhány 10 percet csendben, mire rávettem magam, hogy először imádkozzak Istenhez, és úgy készüljek fel ezekre az alkalmakra. És az a helyzet, testvérek, hogy nagyon áldott volt ez a szolgálat, mert a Covid miatt abban a gimnáziumban megszűnt a keresztény diákkör, hogy érthetően mondjam. SDG református diákmozgalom keretében mindig is volt a Pápai Refiben keresztény diákkör önszerveződő módon, de a Covid miatt ez megszűnt és nem épült vissza egészen addig, ameddig meg nem kértek erre a szolgálatra. Én ugyan nem az SDG keretében szolgáltam ott, hanem az Exodus, ami egy másik ifjúsági missziós szervezet, de most, hogy eljöttem onnan, SDG-ként működnek tovább, és én nekem ez egy fantasztikus megélés, hogy Isten rajtam keresztül visszaépített valamit az ő országából egy olyan időszakban, amikor az én életem nem arról szólt, hogy előre megyünk vagy felfele. És ezért olvastam fel igazából a sareptai özvegyasszony történetét, mert nem volt túl sok minden, amivel én szolgálni tudtam, de azt a keveset, amit adtam, az Isten megáldotta úgy, hogy most újra van keresztény diákkör abban a gimnáziumban, és ami még ennél is nagyobb öröm nekem, hogy sok fiú is van, mert abban a hétfős csapatban, akikkel én egy évig dolgoztam, csak 2 fiú volt, és már amikor pápai refis voltam, akkor is sokszor szóváltattam és imádkoztam is azért, hogy bárcsak lenne több fiú az SDG-ben, a pápai refiben, mert úgy, hogy csak lányok járnak többnyire, ez ilyen lányos dolognak tűnik, és kevés fiatalhoz jut el az igazi ereje annak, amit egy keresztény diákkör jelent, és ma, amikor néha visszatérek, és megnézem, hogy most hogy vannak, sokszor azt látom, hogy fele-fele arányban vannak fiúk és lányok, és ez egy csodálatos megélés. És azra szeretnék bátorítani mindenkit, kapcsolódva a délelőtti előadáshoz, hogyha valaki úgy érzi, hogy a lelki élete most pont ott a mély ponton van, a recesszióban, akkor azt a keveset, amivel viszont rendelkezik, azt adja bátran az Istennek, és abból a kevésből is az Isten tud csodát tenni, tud áldást kihozni. És köszönöm, hogy meghallgatott a gyülekezet, és magamról pedig annyit, hogy Laci meghívására kerültem ide nagyjából egy évvel ezelőtt augusztus végén, hogy ifi vezető legyek. Köszönöm.